Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről azt mondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. János azután így folytatta tanúságtételét. Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem. Akire látod, hogy rászáll a lélek, és rajta marad, ő az, aki lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten fia. Ezek az evangélium igéi. Keresztelő János kétszer is azt mondja a mai evangélium tanúsága szerint, hogy én Jézust nem ismerem, pontosabban nem ismertem, hogy tulajdonképpen nem azért teszek róla tanúságot, mert hogy ismertem volna őt ezelőtt, vagy megismertem volna, hanem sokkal inkább azért, mert fölismertem azt, hogy ki is ő azáltal, és akkor itt most mondanék egy lényegi kijelentést, azáltal, ahogyan az Isten kapcsolatomban ő megjelent. Hát nem azért mondok róla bármit is, mert sokat hallgattam, sokat találkoztam vele, jól kiismertem őt, kitöltöttem vele egy személyiségtesztet, és ebből kijött, hogy ő a megváltó. Nem erről van szó, hanem arról, hogy megvan az Isten kapcsolatom, és az Istennel való kapcsolatom révén lett világos számomra, hogy ki is ő. És akkor azt mondja, és láttam valamit, de amit látott Jézusnál, az sem az a fajta ismeret, ahogyan egymást igyekszünk megismerni, hanem az az ő Isten kapcsolatából adódó fölismerés és látás volt, ahogy látta, hogy Jézusra rászáll a galamb és rajta marad. Lehet, hogy ezt így senki más nem is látta, csak ő. Vagyis tulajdonképpen az, ahogyan keresztelő János tanúságot tesz Jézusról, ahogy aztán egymással kapcsolatba kerülnek, döntően és alapvetően az ő Isten kapcsolatuk által történik meg. Ezt azért tartom nagyon lényegesnek, mert tulajdonképpen ez egy még a mi hívő ember voltunknak is egy olyan dimenziója, egy olyan világa, amit még mi magunk is nagyon gyakran hajlamosak vagyunk szinte teljesen figyelmen kívül hagyni. És erről szeretnék most beszélni, és engedjétek meg, hogy akkor ezt így mondjam, hogy az első kérdés az így szól felém, hogy mit akar Isten velem? Mit akar Isten velem? A vele való kapcsolat tükrében. Nem úgy egyáltalán, meg egyébként, meg a józanész fényénél, meg az emberi szükségleteknek a világából kiindulva, meg a világotta lehetőségeket mérlegelve, az Isten kapcsolatom fényében, Isten mit akar velem? És hogy ez mennyire egészen más világot tud kinyitni, hagy hozzak néhány példát. Ott van Éli és Sámuel. És Éli az öreg pap, és ott van Sámuel a kisgyerek, és a kis Sámuel, nem akarom hosszan mondani, hát untatni benneteket, hát tudjuk a történetet. Hogy szóltál, uram? Hát én nem szóltam. Szóltál, uram? Én nem szóltam. És mit mond mindig ennek a kicsi fiúnak? Menj és aludjál. És amikor egyszer csak Éli rájön, hogy nem erről van szó, hogy az Isten szólítja Sámuel, csak hát Sámuel ezt még nem tudja, hogy hogy van, akkor nem azt mondja, hogy fiacskám, menjél és aludjál, hanem azt mondja, akkor mondd meg Istennek, itt vagyok, hallja a te szolgád. És amikor azt mondja ez az öreg pap, annak a kisfiúnak, aki éjszaka fölébred és fölriad, hogy aludjál, hát ez nagyon rendben van. De itt ennek a kisfiúnak pont nem aludnia kell, hanem fönn lennie. És ezt sehonnan, máshonnan nem lehet tudni, csak az Isten kapcsolatból. Máshonnan nem lehet tudni, hogy most nem aludni kell, hanem fönn lenni érdemes. Aztán a második, József és Mária. József igaz ember, el akarja bocsájtani Máriát. Ez teljességgel rendben van. Ő nyugodt lelkiismerettel végigélhette volna az életét. Csak hogy az Isten kapcsolatából az adódott, hogy éppen, hogy ne elbocsássa, hanem magához vegye. Honnan lehet tudni azt, hogy nem elbocsájtani kell, hanem magához venni? Ezt csak az Isten kapcsolatból lehet tudni. És ha nem így tette volna, igaz ember maradhatott volna. És talán soha még kérdésként sem merült volna föl, hogy talán most más valamit kellett volna tennem. Mert rendes lett volna, amit tesz, sőt, nagyon is rendes. Aztán a harmadik, gazdag ifjú találkozik Jézussal, és megkérdezi a gazdag ifjú, mondd meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az üdvösséget. Jézus azt mondja, tartsd meg a törvényt. És akkor a gazdag ifjú azt mondja, gyerekkorom óta megtartom. Ja, akkor tegyél valami mást, mint a törvény. Ne kevesebbet, mást. Akkor te add el mindenedet. Az nincs benne a törvénynek, de törvényben, de neked ezt kellene tenned. Ha a gazdag ifjú megtartja az összes törvényt egész életén keresztül, tisztességes, rendes, becsületes, igaz, vallásos, hívő ember marad. És neki mégis valami mást kellett csinálnia. Aztán a negyedik, Jézus és keresztelő János kapcsolata. Hát miért mennek le az emberek oda a Jordán folyóhoz alámerítkezni a bűnök bocsánatára? És Jézus, amikor lemegy a Jordán folyóhoz, akkor egy valakinek nem kellene ott alámerítkezni, ez pont ő. És mégis alámerítkezik. Miért merítkezik alá ő, aki nem követett el bűnt? Ez csak az Isten kapcsolatból érthető, sehonnan, máshonnan nem tudjuk levezetni. Aztán a következő, Jézus és a sátán közti kapcsolat. Sátán azt mondja, hát te akkor csinálj csodát, akkor szólj az angyaloknak, hát te vagy a messiás. Tehát mind rendben lenne, ha így csinálnál. És mit csinál Jézus? Semmit. Ez honnan érthető, vezethető le? Kizárólag az Isten kapcsolatból, máshonnan nem. Aztán még csak gyorsan kettőt, Jézus és Péter. Akkor Péter azt mondja ott az utolsó vacsorán a mesternek, az én lábamat meg nem mosod, mert te vagy a mester, én meg vagyok a tanítvány. Ez így a rendes, tényleg így a rendes. Csak Jézus azt mondja, hogy ha nem mosom meg a lábad, nem leszünk egymással közösségben. Mire mit mond Péter? Akkor a kezemet is. Vagyis megint valami teljesen mást kell, mert az emberi logika szerint azt mondjuk, hogy semmit nem mossál meg, az Isten kapcsolatból meg az adódik, hogy hát akkor a kezemet is, meg a fejemet is, meg az arcomat is. És akkor az utolsó pedig Jézus és a jobblator közti kapcsolat. A jobblator méltán ott van a kereszten, és az emberi logika szerint, hát úgy mindenki néz neki, csak az üdvösség nem. És Jézus azt mondja az ő beszélgetésük nyomán, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Honnan és hogyan érthető mindez? Sehonnan máshonnan, csak az Isten kapcsolatból. Elnézést, ha ezt túl hosszan mondtam. Azt akartam volna megvilágítani, tulajdonképpen fölnagyítani, fölerősíteni, hogy nem egyszer az Istennel való kapcsolatból valami olyasmi következik, ami az ellentéte annak, ami bárhonnan máshonnan következne. Pont az ellentéte. Elbocsájtom Máriát, magamhoz veszem őt. És szó sincs arról, hogy itt bármiféle erkölcstelenség volna aztán annak az ellentéte. Na hát erről szó sincsen. És ezért akkor az első kérdés így szól, hogy Isten mit akar velem? És hogy azért merem ezt mondani, hogy mi hívő emberként is ezt a kérdést egészen el tudjuk felejteni. Mert hát hiszen rólunk van szó, nem? Hát akkor megpróbálom kitalálni, hogy én nekem mit kellene tennem. Az első kérdés mégis így szól, hogy Isten mit akar velem? És lehet, hogy valami olyasmit akar, ami sosem jelenne meg bennem gondolatként, de érzésként és vágyként sem, csak az Isten kapcsolatból adódóan. Aztán a második gondolat így szól, hogy ahogy keresztelő János ránéz Jézusra, mit fedez föl? Azt, hogy Isten akar valamit Jézussal. Ezért ő érzékeny nem csak arra, hogy Isten mit akar velem, hanem arra is, ahogyan kapcsolatba kerül Jézussal, Isten mit akarhat vele. Sőt, Isten mit akar vele. Mi Istennek a szándéka ő vele. És most elgondolkodom, hogy szülőként, édesanyaként és édesapaként milyen végtelenségig beszélhetjük azt, hogy most a gyerekből orvos legyen, vagy fogorvos, vagy csak doktor. Hogy milyen számtalan elképzelésünk van erről, és persze én most ezt könnyen mondom, mondhatjátok ti nekem, és hogy milyen nagy dolog, mikor egy édesanya vagy egy édesapa, akár a kezdetek kezdetétől is, vagy csak néha, amikor már úgy kevésbé kap levegőt abban, hogy azon gondolkodik, mi lesz a gyerekével, vesz egy mély nagy levegőt, és azt a kérdést teszi föl, mit akarhat vele Isten? Te lehet, hogy valami olyasmit akar vele Isten, amit én most még elképzelni se tudok. És hogy lehetnék én úgy kapcsolatban a saját gyerekemmel, hogy azt segítsem, hogy Isten terve rajta valahogyan megnyilatkozzék. Nem az én tervem, az én elképzelésem, a családi örökségünk és a többi. Tehát a második kérdés így szól, mit akarhat Isten vele, és én hogyan tudnék kapcsolódni Istennek a szándékához. Aztán a harmadik, mit akar Isten velünk? Mert ahogyan fontos volt nekem, Isten mit akar velem, és Isten mit akar vele, mit akar veled, hogy de Isten mit akar velünk? Lehet, hogy velünk valami olyasmit akar, amit együtt tudunk. Hallottam már néhány házastársi konfliktust. Hallottam néhányat. És azt a számtalan kérdést, amit ilyenkor fölteszünk, hogy most akkor Isten azt akarja, hogy boldogak legyünk, vagy mit akar Isten, és mi mit akarunk. És hogy milyen gyönyörű az istenes hagyomány. Mert az istenes hagyomány mégiscsak azt a kérdést teszi föl, hogyan lehetnék én a te üdvösséged szolgálója? Hogyan vagy te az én üdvösségem útja? Ami kettőnk kapcsolata, hogyan vesz részt az Isten országának a titkában? Mikor elkezdjük ezt a kérdést föltenni, hogy Isten mit akar velünk, olyan kérdéseink és olyan megfontolásaink támadnak, amelyek egyébként egyáltalán nem kerülnek elő. És az életnek kritikus pillanataiban, ha valaki ezt a kérdést fölteszi, de Isten velünk mit akar? Egészen más megfontolásokra jutunk, mint hogyha akármi mást kérdeznénk. Most tudjátok, ismeritek azt a történetet, a kígyó újból és újból embereket mar meg. Ezért aztán oda megy a falu küldöttsége a szenthez. És azt mondják a szentnek, légy szíves, járj közben értünk, ne bántson már minket ez a kígyó, menj el kérlek, mert csak a te szavadra hallgat, mert te szent vagy, és csak te érted az ő beszédjét, mondd meg neki, hogy ne marjon már meg minket. A szent nagyon komolyan veszi a kérést, elmegy a kígyóhoz, azt mondja neki, ide figyelj. Azt szeretném tőled kérni, éljetek egymással békében, ti, meg a falusi emberek, ne mard meg őket. Hát a kígyó egész meglepődik, van valaki, aki érti az ő nyelvét, kedvesen is beszél hozzá, rég volt ilyen utoljára, ezért eldönti, rendben van. Igen ám, de hogy megváltozik a kígyó, az emberek vérszemet kapnak, és kimennek mindenféle felszereléssel, hogy agyoncsapják a kígyót, mert az már nem mar vissza. A kígyó éppen csak, hogy meg tud menekülni, nagy kerülő úton elmegy a szenthez, azt mondja, hogy tudtad nekem ezt tanácsolni, hogy ne bántsam többi az embereket, látod, mi lett belőle? Néhány nap, és nekem estek, hogy megöljenek. Mire azt mondja a szent, jaj, te oktalan kígyó, én azt nem mondtam, hogy ne sziszegj. Én azt mondtam, ne mard őket meg, de sziszeg nyugodtan. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy ott van ami ösztönös természetünk, abból ez adódik, na akkor hallgatunk másokra, abból pont az ellenkezője, és lehet, hogy valami harmadik a dolgunk. Se nem ez, se nem az, hanem valami, ami nem is belőlünk származik. Csak rajtunk keresztül. És akkor a negyedik pont, Isten mit akar belőlünk kiindulva, hogyha már kifelé nézek, Ausztráliában voltam most néhány napot, és ott voltam egy plébánián, ott volt egy ausztrál pap, egy indiai pap, ott volt egy venezuelai pap, meg két magyar. Elég díszes társaság. És az egyik azt mondja, hát tudod, én voltam már a származási országomban, aztán elmentem New Yorkba, aztán elmentem Brazíliába, most itt vagyok Sydneybe, és azon gondolkoztam, hogy de kívánom én neki, hogy eljusson végre egy olyan helyre, ahol rájön, hogy nem ezen múlik. És amikor eljut majd egy helyre, ahol rájön, hogy nem azon múlik, hogy hol vagyok, tulajdonképpen akkor lesz a helyén. A negyedik kérdés így szól, mit akar Isten általunk, mi a dolgunk Istenből kiindulva? És az a benyomásom, hogy van, aki egy egész életen keresztül megy és keresi a helyet, keresi az igazit, keresi a nem is tudom én mit, és valójában valami egészen másra van szükségünk, mint amikor eszünk a helyet, hogy levegőt vennénk. A mai evangélium, ahogy mondani szokták, nem jött volna létre, hogyha Keresztelő Jánosnak nincs Isten kapcsolata, ha Jézusnak nincs eleven Isten kapcsolata, és ők nem az Isten kapcsolatukban nézik egymást, akkor erről a történetről semmit nem tudnánk, ebből itt semmi nem játszódott volna le, vagy ha lejátszódott volna is, mi nem kaptunk róla szót. Van az életnek az a világa, ami talán a legfontosabb és leglényegesebb, ami nem egyszer úgy tűnik föl számunkra, hogy egy teljességgel külön dimenziója az életünknek. És de nagy dolog, akárhogy is hívják ezt Isten országának, hogy mi ebbe beléphetünk, és ha oda belépünk, és abban élünk, egészen más életet fogunk élni. Nem egy kicsit mást, nem egy kicsit rendesebbet, kicsit aranyosabbat, kicsit becsületesebbet, és kicsit erkölcsösebbet, hanem egészen más életet. És hogyha Isten valamire meg akart bennünket hívni, az nem az, hogy egy kicsit legyünk jobbak, hanem hogy egészen más életet éljünk, mintha őt nem ismertük volna.